Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam Jánosi Ferenc, aki a Magyar Pünkösdi Egyház lelkésze és addiktológus, sőt, egy ifjúsági misszióban vagy vezető, hol is pontosan? Köszöntelek.
Köszöntöm én is a rádió hallgatókat, Jánosi Ferenc vagyok, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatot vezetem, mint misszióvezető, illetve iskolai prevenciós előadóként számtalan tizenévessel találkozom.
A minap küldtél nekem egy e-mailt, amelyben egy cikk kapcsán egy fiatal lány öngyilkosságáról írtál, illetve hát arra hívtad fel a figyelmemet. Ez nekem régóta nagyon érzékeny téma, ugye én is ifjúságvédelmi felelősként dolgozom. Hát Magyarország sajnos élen járt a rendszerváltásig világméretekben, az öngyilkossági statisztikákban. Szerencsére azután történt egy csökkenés. A legfrissebb adatok szerint viszont most a COVID alatt pont talán a pszichiátriákról vonták el a legtöbb energiát a COVID oltások kapcsán, ezt írja a több cikk. Megint egy ugrás következett be. Na most az az ugrás, amire te hívtad fel a figyelmemet, sajnos ez egy valódi ugrás. Miről van szó?
Igen, kivetettem magát a negyedikről egy 15 éves diáklány, írja a cikk. És negyedik emeletéről egy 15 éves lány, középiskolás diáklányról van szó, aki Kaposváron sikeres öngyilkosságot hajtott végre. De az elmúlt héten hallhattuk egy budapesti helyzetről is, ahol meg a metró aláugrott a 10 éves. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon fontos erről beszélni, hogy bármilyen nehéz is a problémánk, bármilyen nehéz is a gondunk, nem az öngyilkosság a megoldás, hanem próbáljunk segítséget kérni, és ezért szeretném tehát a rádió hallgatói részére is, akár szülőként hallgatja valaki, akár tizenévesként, akár pedagógusként néhány gondolatot megosztani ezzel a témakörrel kapcsolatban.
Mielőtt belefognánk abba, hogy mi is a forrása, vagy mik a tipikus forrásai a fiatalok, tinédzserek körében ennek a dolognak, szakértő azt mondja, és én nagyon egyet tudok érteni vele, hogy Magyarország azért olyan magas, főleg ez a déli, keleti, északi régió, itt a Csongrád, Bács megye, Békés megye, Szabolcs-Szatmár, mert hogy ezek a hagyományaink, tehát szociokulturális hagyományok, ha valakinek az öreg anyja is felakasztotta magát, akkor a mai tinédzser is, ha hirtelen nem talál kiutat, vagy tartósan egy negatív lelkiállapotban van, sajnos a minták, a rossz minták miatt ezt választja. Ezért is nagyon fontos, és örülök, hogy jeleztél nekem, mert én azt gondolom, hogy ahogyan a rossz minták tudnak öröklődni, bízunk benne, hogy a jó minták is, tehát ha most egy csomó dolgot el fogsz nekünk mondani, hogy hogy lehet észrevenni, mit tudunk csinálni, hogyan tudunk segíteni, milyen más jó megoldások vannak, egészen biztos vagyok benne, hogy ez is talán tovább fog terjedni, és talán ez a minta fog keletkezni. Térjünk vissza a forrásokra. Mi lehet a forrása egy tinédzser életében, ha ilyen válságos helyzetbe kerül? Mik a tipikusak?
Nagyon érdekes, hogy nem minden tizenéves akar meg is halni, de figyelmet akar felhívni magára, illetve az adott helyzetre. És vannak kimondottan statisztikák arra vonatkozólag, hogy fiúknál több a sikeres befejezett öngyilkosság, viszont lányoknál meg több az öngyilkossági kísérlet. Hát élen jár a szerelmi bánat, vagy a másiknak az elvesztése, főleg ilyen kötődési problémák, hogy nem találom a helyemet az osztályban, a családban, a közösségben, és úgy a kirekesztettsége érzését élem meg, hogy nem kellek senkinek. Illetve azt mondanám, hogy korábbi adásban egyszer beszéltem arról, hogy az én képünk az egy olyan, mint egy háromlábú szék, hogy érzem azt, hogy értékes vagyok, vagy fontos vagyok másoknak, tudom azt, hogy kikhez tartozom, és a harmadik láb pedig az, hogy képes vagyok, vagy alkalmasnak érzem magamat, és bármelyik láb hiányzik, akkor ez vezethet akár még a sikeres vagy a megpróbált öngyilkossághoz is. Nem érzem magam értékesnek a kapcsolatban, akkor lezárok úgy, hogy akkor inkább kilépek. Vagy másokat akarok büntetni. Például ezzel is találkozunk, hogy na majd akkor megtanultok engem értékelni, ha már nem leszek. És esetleg 10 éves használ ilyen kifejezéseket, hogy vajon, hogyha én meghalnék, akkor kit hívnátok meg a temetőt? meglepetésemre. Vagy olyanokat rajzol állandóan, ami a grafikájában teljes befelé fordulás, a gyászt, a halál dolgait rajzolja ki, valaki állandóan arról beszél, akkor ez egy jelzés lehet már akár a szülőnek, akár a tanárként, ha ezt látjuk.
Vagy hogy a barátoknak.
Barátoknak, hogy jó lenne, hogyha ebben történne valami. Bár most a témához, ahogy kerestem az interneten, meglepő volt, hogy csak azt írtam, hogy a tinédzserek öngyilkossága, és utána a második, harmadik javaslat már az volt, hogy milyen módon kövessem el az öngyilkosságot, vagy milyen, ami fájdalommentes, vagy felkapott öngyilkossági stílus, vagy egyéb.
Ez megdöbbentő és félelmetes, tehát az internet amennyire jó, és jó dolgokra is tudjuk használni, rémisztő, hogy egy-egy ilyen befordult állapotban a harmadik, negyedik link már, hogy hogyan lehet ezt fájdalommentesen elkövetni. Ez egyébként én azt gondolom, hogy talán megoldandó feladat is a keresőprogramok számára, ahogyan a Facebook közösségi oldalon a COVID megjelenése óta letiltották azokat a bejegyzéseket, amelyekben a vírus, vagy koronavírus szó szerepelt, mert annyi zagyvaság született a Facebookon ezzel kapcsolatban. Én nagyon szeretném, hogyha például ezt is szűrnék, ugye ne jussanak már a harmadik linknél hozzá a szomorú fiatalok ehhez.
Én arról beszéltem a tizenéveseknek az elmúlt napokban, a szűrő a számítógépes programokon, azt te magad vagy. Azt mondja a Biblia, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Ma a legtöbb technikai eszközünkre, számítógépünkre, mindenre tesszünk vírusvédőt, de vajon a szívünket védjük-e? Vagy beengedünk mindenféle dolgot, és ebben a mindenféle dologban hajlamosak vagyunk egy csőlátásba kerülni, és aki depressziós vagy depresszió közeli állapotban van, arra jellemző az a csőlátás, hogy semmit nem lát, csak az ő magának a beszorult helyzetét. Ebben a csőlátásban nagyon sokat jelentenek a barátok. Hogyha valaki azt mondja, hogy nekem nincs kedve élni, olyan reménytelen minden, a szüleim úgyse fognak megváltozni, úgysem értenek meg engem igazán, úgysem tudják, hogy mi van velem, milyen érzések, mik zajlanak bennem, akkor nagyon fontos az, hogy vagy a szülők felé, de a tanárai felé jelezni, hogy jó lenne, hogyha esetleg iskolapszichológus vagy szakember beszélgetne ezzel a diákkal.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, rendkívül fontos témákat feszegettünk. Beszélgető társam, szakértőnk Jánosi Ferenc, Pünkösdi Egyház lelkésze, illetve ifjúsági missziós munkatárs, addiktológus. Maradjanak velünk, folytatjuk a beszélgetést hamarosan.
Önindító, pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk a mai beszélgetést Jánosi Ferenccel, aki a Magyar Pünkösdi Egyház lelkésze, illetve addiktológiai konzultáns. A mai beszélgetésnek címet akarnék adni, azt mondhatnánk, fiatalok öngyilkossági prevenciója, megelőzése, gyógyítása, kezelése. Ahogy készültünk a beszélgetésre, Feri, mondtál nekem, nagyon karakteresen három csoport problémát említettél, ami miatt egy fiatal fejében ez felvetődik, ez a rossz megoldás.
Az első talán azt mondanám, hogy figyelj rám, típusú öngyilkosság, vagy öngyilkossági kísérlet, hogy vegyél észre. A másodiknak említeném azt, hogy nem találom a helyemet a világban, és menekülési vágy. És a harmadiknak említettem egy nagyon érdekest, az pedig a haragom, vagy indulataimnak az a kifejezése, amivel fájdalmat vagy bosszúságot okozhatok a körülöttem élő embereknek, hogy majd meglátjátok, milyen lesz az élet nélkülem. Tehát egyfajta büntetésként, hogy a szülőket, tanárokat szeretném büntetni, és nagyon érdekes, hogy amint megtörténik az öngyilkossági helyzet, akkor a szülőnek ez az első kérdése, hogy vajon megtettem-e mindent, vagy észrevettem-e minden jelet, valami apróságot, hol tudtam volna megelőzni ezt a dolgot, vagy ezt a helyzetet, és azt kell elmondani, hogy nem mindig lehet látni, hogy tényleg van öngyilkossági szándék, de hogyha van ilyenfajta bármilyen jelzés, inkább háromszor repüljünk rá úgy, hogy semmi probléma nincs, hanem csak mondjuk egy divatos sorozatot nézett a tinink. Nagyon fontos, hogy szülőként tudjam, hogy milyen sorozatokat néz egyáltalán a gyermekem. Most a október 26-án Solt-Hadkerten pont a képernyőfüggőségről fogok a Gyöngyház művelődési házban előadni, és az egyik terület, amiről fogok nyíltan beszélni, az, hogy nem csak az a probléma, hogy mennyi időt, hanem a tartalomnak a minősége is, nem mindegy, hogy mit néz a gyermekem, mert ez befolyásolja az értékrendjét, mint ahogy korábban volt egy szociálpszichológiai kísérlet, és most meg azt látjuk, hogy divattá vált a halál megjelenítése, akár a TikTokon, akár egy korai sorozat is most erről beszél, hogy büntetésként, ha nem tudsz válaszolni a kérdésekre, akkor meghalhatsz.
És egyébként az is tartom félelmetesnek, mert most pont hallottam erről a koreai sorozatról, és elképesztően népszerű a fiatalok között, 7-8-os korosztályban, esetleg nem ártana, ha a szülők is odaülnének, és együtt néznék akár egy-egy darabját ennek a sorozatnak, hogy akkor át tudnák beszélni. Hogy ez nem biztos, hogy helyes, hogyha nem tudtad a választ, akkor mondjuk halál az érdemed.
Érdekes, például van most egy játék, erről épp tegnap értesültem, a fiam mutatta, hogy vannak olyan számítógépes játékok, ahol azért kapok pontokat, hogyha anyukát kisbabával, babakocsival tudok elütni, akkor azok plusz bónuszt jelentenek, és egy normál autós játékról beszélünk, és ezek a játékoknak nincs más célja, mint az értékrendünket teljesen kiírtani, azt, hogy ne legyen semmi együttérzésem a másikkal. Tinikkel beszélgettem ilyen lövöldözős játék kapcsán, és kérdeztem, hogy amikor megölted azt a másikat, milyen érzés volt, azt mondja, olyan jó volt, olyan siker. Amikor meg belegondolta abba, hogy az, akit most megöltél, az a saját osztálytársad. És azt mondja, hát azt nem gondoltam.
Igen, ez a legnagyobb probléma szerintem ezekkel a játékokkal, hogy a valóság és a fikció közti határ elmossák.
Igen, igen.
Tehát, hogy ha a játékba simán lelövöm, meg szétrancsírozom, akkor valahogy kevésbé fog fájdalmat okozni, a valóságban is durva vagyok valakivel, adott esetben akár önmagammal. Térjünk vissza egy kicsit a szuicid, az öngyilkossági magatartásra, hiszen itt most arról van szó, hogy én nem vagyok elég értékes, nincs helyem a világban, ugye, ahogy mondtad, vagy probléma megoldás, vagy bosszút akarok állni valakin. Bármelyik valósul is meg, hogyan lehet ezt észrevenni, hogyan indul el a gondolat egy fiatalban? Mik a lépések vajon?
Szerintem mindenképpen először gondolati szinten elkezd az ember egyre többet játszani ezzel a gondolattal. Vajon én értékes vagyok-e annyira, hogy életben maradjak? A halál, mint kifejezés megjelenik a szavaiban, meg akarok halni, elviselhetetlen ez az állapot már, tehetetlen vagyok, dühös vagyok, és azt látjuk, hogy a viselkedése egy olyan szinten elkezd megváltozni, hogy egy korábban nyitott társasági tizenéves csak begúbózik a szobájába, nem szól semmit, Max fölteszi a fülhallgatóját, és csak úgy a saját belső világába bemenekül, és bezárja magát a csigaházba, és egyre többször mesél az álmairól, és azt mondja, hogy képzeljétek el, meghaltam, és akkor mindenki ott volt a síromnál, vagy olyan előadókat hoz, akik öngyilkosak lettek, és hogy hú, milyen jó nekik, mert ők már nem élnek, már nem kell a problémájukkal megküzdeni, és egyre többször utal direktben vagy célzott módon, hogy esetleg ő saját maga is gondolkodik ezen a területen.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést, hiszen most nagyon-nagyon sok olyan forrást említettél, vagy jelet, amiről ezt észre lehet venni akár barátoknak, hiszen most Tinikről beszélünk, nagyon sokszor ez talán a barátoknak tűnik föl, vagy a szülőknek, vagy a pedagógusoknak, mit lehet ilyenkor tenni, és milyen más megoldások vannak, ahelyett, amit ugye dédelget ilyenkor magában egy fiatal ebben a beszűkült állapotban, egyre beszűkülőbb állapotban. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Jánosi Ferenc addiktológiai konzultánssal, a Pünkösdi Egyház lelkipásztorával, maradjanak velünk.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és most, ha lehet, egy picit kifejezetten a fiataloknak címezzük azt, amiről beszélünk. Nyilván az őket tanítók, illetve az őket körülvevő felnőttek, pedagógusok számára is szól, amit mondunk. Jánosi Ferenc a Magyar Pünkösdi Egyház lelkészével, addiktológiai konzultánssal, ifjúsági missziós vezetővel beszélgettünk. Hogyan vezet oda egy fiatalnak az élete, hogy öngyilkosságon gondolkodik, hogyan lehet ezeket felismerni, ezeket a jeleket, mit lehet tenni? Kezdjük avval, hogy észrevesszük ezeket a jeleket. Mi oldjuk meg, mi vigasztaljuk, jaj, nem kell, nem olyan nagy gond az, mit lehet csinálni?
Én ott kezdeném, hogy igen az életnek, tehát hogy az életvédelmet kellene minél jobban erősítenünk. Lehetnek nehéz napjaink, lehetnek rossz heteink is, de ne az élet ellenes cselekedetekben gondolkodjunk, tehát önmagunk vagy másokkal szemben, mert ez egy visszaállíthatatlan folyamat. A halált úgy mutatják be, hogy bármikor letöltök egy új életet, és van örök életem, vagy kapok fél óra ingyen játékot, annyiszor halok meg, ahányszor előidézi a játék, de az élet az nem ilyen. Nem tudok letölteni még egy életet. Ez az egy életünk van, amire a Jóisten azt mondja, hogy vigyáznunk kell egy életen keresztül. És az Isten képére teremtett ember az egyetlen olyan személy, akinek van élettudata, de van haláltudata is, és foglalkozik is, és ti is tizenévesként egyre többet foglalkoztok azzal a gondolattal is, hogy miért élek, miért születtem meg erre a világra, de azzal is, hogy esetleg mi történik a halál után. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ha ott van bennünk a 10 parancsolatnak az az üzenete is, hogy ne ölj, ez nem csak arra vonatkozik, hogy ne ölj meg mást, hanem önmagad életét is, re is vigyázz. Tehát ma kalandvágyból nagyon sokan kimennek a sziklára, és azt nézik meg, hogy majdnem leestem, és úgy szelfizek. De hogyha felelős vagy, akkor nem mész ki a sziklára, hogy majdnem leessel, hanem azt mondod, hogy én minél messzebb akarok lenni a szakadéktól. Én azt mondanám nektek, hogy meg kéne tanulnunk az érzelmeinkről beszélni. Meg kéne tanulnunk a hangulatunkat, a saját hangulatunkról visszajelzést adni. Vagy netalántán naplóba leírni. Hogy vissza tudom nézni, hogy egy hete azért voltam nagyon rossz állapotban, mert a suliban lévő nehézségek, problémák, vagy szakított velem a barátnőm, barátom, vagy épp a családban van állandó veszekedés, vagy a szülők válása, és magamnak is egy kontroll, hogy látom, hogy hogyan változtak az érzelmeim. De amikor azt látod, hogy egy osztálytársadnál ez az érzelmi változás nagyon nagy amplitúddal kiugrik, tehát nagyon szomorú lesz, vagy nagyon boldog, vagy olyan dolgokat elkezd mondani, vagy tenni, amit eddig nem szokott, akkor azok olyan jelek azt eredményezheti számodra, hogy figyelned kell, mert itt valami változás készül. Hogy mi ez a változás, ez lehet egy pozitív is, ez a változás, de lehet az is, hogy valamiből nagyon elege van, és ki akar ebből lépni.
Én azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon hasznos tanácsok, főleg az akad be a fülembe, amit mondtál, hogy tanuljunk meg beszélni az érzéseinkről. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és most aki maga fiatalként úgy érzi, hogy nagyon kilátástalan helyzetben van, az egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mondja el a legjobb barátjának, vagy bárkinek. Hogyha valaki barátként érzékeli ezt, akkor mit tanácsolsz? Ő maga próbálja kezelni a helyzetet, vagy netántán egy szimpatikus és számukra megbízható felnőttnek szóljon, hogy hát ez az én barátom, ez már most 80-szor mondja, hogy meg akar halni. Mi legyen? Adjon segítséget. Ha esetleg a szülők nem vonhatók be, mert éppen onnan indul a probléma.
Először mindenképpen azt mondanám, hogy mint barátként beszéljen, ne kicsinyítsük le a problémát, tehát ne mondd azt neki, hogy hogy elbagatellizáljuk, hogy ez olyan kis jelentéktelen dolog. Mindenki a saját szintjén nyomorog, valaki ezt mondta, ez igaz anyagi helyzetre is, de igaz lelki helyzetre is. A másiknak a problémáját nem tudom addig megoldani, ameddig nem jártam az ő cipőjében, de mint külsős visszajelezhetek neki, hogy mostanában sokat beszélsz a halállal kapcsolatban. Azok a zenék, amiket hallgatsz, azok mind a halállal vagy az elmúlással kapcsolatosak. És én osztályfőnök jó órán, vagy amikor ennek aktualitása van most itt a halottak napjára gondolok, a családban fontos, hogy beszéljünk az elhunytainkról, és beszéljünk azokról, akik már nincsenek közöttünk, hogy az ő emléküket úgy tudjuk ápolni. A korábbi ember számára a születés és a halál nem volt ennyire elválasztott dolog. Ma a születés is el van tőlünk választva, hogy nem ott történik körülöttünk, de ugyanúgy a haláleset is. És sokszor azt veszem észre, hogy nincsenek is szavaink, hogy mit kellene mondani. Vagy voltak olyan iskolai helyzeteim, ahol a diáknak ott volt a fényképe, mert volt, ahol öngyilkos lett, volt, ahol pedig a rák vitte el azt az osztálytársat. És én azt látom, hogy innen is így a rádióból üzenjük, hogy nagyon együttérzünk most a kaposvári iskola diákjaival, tanáraival, akik elvesztették ezt a lányt. Állítólag jó tanuló volt, jövőképpel rendelkezett, orvos szeretett volna lenni. Tehát még azt sem mondhatjuk, hogy annyira rossz volt a helyzete vagy a körülménye. Osztálytársnak az elvesztése, ez ugyanúgy traumát jelent az osztálytársakra, az osztályfőnökre, de az egész iskolára vonatkozólag, és ma még nem annyira kiépült a lelki segítség ezekben a krízis helyzetekben a fiataljaink számára.
Ezt a témát fogjuk boncolgatni tovább, hogy hogyan lehet segíteni egy ilyen helyzetben, akár előtte, akár ha már a nagyon szörnyű tragédia megtörtént. Maradjanak velünk Jánosi Ferenc addiktológiai konzultással, a Magyar Pünkösdi Egyház lelkészével beszélgetünk tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Köszöntünk benneteket, és mai magazinunkban Jánosi Ferenc addiktológiai konzultánssal beszélgetünk. Hetekben történt ifjúsági öngyilkosságok miatt, a kaposvári eset, illetve az elmúlt héten Budapesten történt öngyilkosságok miatt. Általában nagyon sok mindent mondtál el nekünk, hogy lehet felismerni, milyen okcsoportok vezetnek oda. Talán egy picit beszéltünk arról, hogy a kamaszkornak a szépsége mellett az a nehézsége, hogy nagyon nagy amplitúdókkal nagyon-nagyon boldog tud lenni, és végtelenül boldogtalan tud lenni, tehát úgy érzi, hogy nincs tovább. Ez később az idők folyamán azért javul, de hogy ekkor ez az érzelmi állapot van. Azt mondtad az előző részben, tehát hogyha egy barátunkon tegyük föl észrevesszük, akkor ugye elsőként nekünk kell visszajelezni, hogy nem szabad elbagatelizálni, hanem akkor visszajelezni, tükör, stb. Mi történik, hogyha nem változik semmi, továbbra is azt látjuk, hogy a barátunk csúszik ebbe bele, ebbe a vágyba, tervbe.
Az a jó, hogyha minél előbb őszintén tudunk erről beszélni a családban, tehát akár a szülők felé jelezni, tehát az a barát jelezheti a testvére felé, hogy figyelj, otthon figyelj már rá jobban a tesódra, vagy ne hagyd csak úgy magára, vagy ha valaki ilyeneket mond, mély depressziós állapotban van, akkor azért nem árt, hogyha otthon a gyógyszereket elzárjuk, vagy olyan eszközöket, amivel így könnyen ilyen jellegű tevékenységet, szuicid magatartást is végrehajthat a fiatal. A másik pedig az iskolának a szerepe, a tanároké egy óriási, hogyha ilyet érzékelnek, akár egy irodalmi alak, vagy történelmi személy kapcsán, ahol szintén előjön akár az, hogy saját kezével vetett véget az életének, és akkor egy fiatal erre nagyon érdekesen reagált, tehát nagyon szélsőségesen, hogy fú, de jó neki vagy, vagy olyan dolgokat mond, hogy ez még engem is, nekem is tetszik, vagy bármilyen rövid jelzés, azért érdemes megkeresni a védőnői szolgálatot, vagy az iskola gyermekvédelmését, vagy netalántán az osztályfőnöknek jelezni, hogyha szaktanárok vagyunk, hogy te nem tapasztalsz valami változást a gyereknél, mert szerintem előbb-utóbb ezek a változások több tanórán is kijönnek, magatartásbeli változás, vagy például a ruházatnak a megváltozása, vagy korábban, amikor volt ez az emo örület, akkor ez a hajviselet, hogy egyik szemmel, mert letakarom, másikkal nem látok.
Halálfejes gyűrűk, nyakláncok,
tehát keresztény emberként azt mondom, hogy ennek vannak szellemi jelentősége is, tehát hogy milyen szimbólumokat, miket aggatok magamra, azért azok befolyásolnak engem meg a gondolkodásomat, és ahogy mondtad, hogy a happy-ből a depibe pillanatok alatt tudok átmenni, ez nem azt jelenti, hogy mindenki, aki szomorú, az öngyilkos akart lenni, de aki tartósan heteken keresztül itt a cikk írója is azt írta, hogy hát néhányan azért látták, hogy valami nem teljesen oké. Vagy hogyha tudod, hogy válásban vannak a szülei, vagy bármilyen nagyobb krízis. Volt, aki a tanulmányi eredménye miatt, hogy egy 4-es miatt nem mert hazamenni, vagy 3-ast kapott. Tehát még ilyen is előfordul, hogy aki mindig jól teljesített, és utána a kudarcot
nem tudja elviselni,
akkor is hajlamos arra, hogy akkor inkább eldobom az életemet. Az a probléma, hogy ebben a beszükkült tudatállapotban ez a szélsőségben gondolkodik. Vagy nagyon jól vagyok, és úgy élek, vagy sehogy nem élek. De az, hogy a problémámmal együtt megtanulok élni, a szakítással megtanulok élni, a lelki fájdalmammal megtanulok élni, hogy ott hagyott a barátom, és abból földolgozom, hogy a legközelebbi kapcsolatban hogyan kezdem, és
mit fogok másképp csinálni.
Vagy lehet, hogy egy kicsit lassabban megyek bele a kapcsolatokba, tehát, hogy nem azonnal történik minden.
Ugye ez is egy nagyon komoly problémaforrás lehet, hogy rögtön csalódok, vagy
igen.
Visszaélnek a bizalmammal, a testemmel, a lelkemmel. Én azt gondolom, hogy ha egy fiatal a barátján tapasztalja ezt, azért mindenképpen kérjen felnőtt segítséget. Tehát, ezt hogy
teljesen
ezt komolyan
aláhúzom,
kell venni.
Főleg, hogyha bármi jelet talál, tehát mondjuk búcsúlevél, vagy stratégia, hogy, amiben leírja az öngyilkosságnak a megfogalmazását, vagy a környezeti kapcsolatok felszámolása. Például elkezdi elajándékozni a dolgait, vagy eladja számára fontos dolgokat. Nagyon sokszor például a kábítószeres az úgy lesz öngyilkos, hogy ő nem akar öngyilkos lenni, csak egy kicsit nagyobb lövést ad be, tehát ez az aranylövésnek hívja a szakirodalom, Ez nagyon sokszor úgy is előfordul, hogy nem az a cél. És nem mindenki tudja elmondani, aki meghalt, hogy valójában ez egy öngyilkossági kísérlet volt.
A végén, most már lassan a műsoridőnk végén járunk, én azt gondolom, hogy nem szégyen pszichológushoz menni, valahol meg kellene fordítanunk ezt a trendet. Tehát sok család akár családilag szégyelli, hogyha valamelyik tagja olyan bajba kerül, hogy pszichológusi, vagy lelkipásztori, vagy mentális segítséget kell kérni, és sajnos még mindig jobban működnek, úgy tűnik, vagy jól működnek még mindig a negatív minták, hogy az öreg anyám is azt csinálta, meg a nagynéném is azt csinálta. Mit tudsz javasolni zárszóként? Ugye mondtad, hogy tanuljuk meg az érzelmeinket kifejezni, talán tanuljuk meg az érzéseket, komolyan venni a körülöttünk lévők érzéseit. Mit csináljunk?
Kereshetünk olyan segédszolgálatokat is, aki ezzel foglalkoznak, tehát ilyet is megtalálunk az interneten. Konkrétan vannak kimondottan ilyen gyermekvédelmi telefonszámok, amik kint vannak az iskolában is, hogyha bajban vagy, vagy zaklatnak téged. Itt most nem is tértünk annyira ki a műsorban, de valamikor ebbe az öngyilkossági helyzetbe mások kényszerítenek bele, hogy ugye annyit zaklatnak, meg bullying, meg egyéb, de erről talán egy másik műsorban szívesen beszélgetek veletek. Az osztályfőnökhöz fordulni segítségért, a gyermekvédelmishez, és az interneten is meg lehet találni az ilyen cikkeket, a Kamaszpanaszon és több helyen, ami arról szól, hogy mit tegyél, hogyha lelki válságban vagy, illetve mert kérdezni, mert segítséget kérni. A családi szinten is, ha pszichológushoz kell fordulni, vagy segítőhöz, ezek segítő szakember, a nevében benne van segítő szakember, és sok nem is orvosi szakember, tehát nem vagy attól mindenképpen beteg, vagy kórképpel, vagy pszichiátriai eset, hogy ilyen gondolatok megfogalmazódnak benned, de minél tovább dédelgeted ezeket a gondolatokat, annál nagyobb lehet a probléma. Sokszor azt látjuk, hogy ha időben kért volna segítséget, akkor lehet, hogy megmenthető lett volna. Ez igaz a házasságra is, kamaszkori krízisre is.
Legyen ez a zárszónk, mert segítséget kérni. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, és nagyon kívánjuk, hogy egy picit legyünk figyelmesebbek a környezetünkben, akár önmagunkra, akár a környezetünkre, és ezeket a jeleket érzékeljük, tudjuk, hogy nem szégyen, és merjünk segítséget kérni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem, és egyet még ne felejtsünk el, hogy van még egy forrás, ahova fordulhatunk. Ez az imádság. Az Istenhez fordulok, azt mondja a Szentírás, hogy nyomorúságomban az Istenhez kiáltottam, aki meghallgatott engem, és minden bajomból kimentett. Hát ezt kívánom nektek a hallgatóknak, hogyha ne is helyzetben vagy, akkor merj fordulni akár az Istenhez is.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, Jánosi Ferenccel beszélgettünk, addiktológiai konzultánssal és a Magyar Pünkösdi Egyház lelkészével. Köszönöm, hogy velünk tartottatok, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.